Tanár, mi a benyomása az ország állapotáról, a magyar köztársaság állapotáról? Stagnál, javul vagy romlik most?
Hát egyfelől rossz, másfelől romlik is, meg javul is.
Mi romlik és mi javul?
Romlik a gazdaság még mindig. Romlik az emberek világképe, kedély állapota, magatartása, életkedve, életstratégiája, hangulata, önbizalma, és mindez nagyon nagy baj.
Melyik ebből az önmegítélése szerint a legnagyobb baj?
A legnagyobb baj a magyar társadalom súlyos lelki állapota, ami nem csak morális állapot, hanem súlyos pszichológiai, életvezetési, életstílusbeli, érzelmi, és többek között morális, közmorális állapota. Ez a legnagyobb baj. Mert egy jó kormányzást egy megfelelő csapattal elég hamar el lehet kezdeni, lehet váltani. De sokkal nehezebb egy társadalomnak magát összeszedni, megrázni, mint ahogy a kutya megrázza magát, ha vizes, és már rendbe jön. Ez az embereknél ez nehezebben működik. Tehát 15 év, és előtte 50 év jelentős mértékű züllést nehezebb rendbe tenni. De rendbe lehet tenni. Kicsit tovább tart. Ezt is el kéne kezdeni, és vannak jelek arra, hogy miközben az egész átlában romlik, vannak olyan pontok, ahol ez is, minthogyha azért javulna.
Hogy látja ez, mikor kezdett el igazán romlani? Mert azért volt nálunk a rendszerváltás. Annak, én még emlékszem, akkor már nagyjából értelmes voltam. Volt azért egy euforikus hangulata. Ha lehet változtatni, akkor lehet változtatni. Volt egy uniós csatlakozás. Annak is volt egy jó hangulata, már nem olyan nagyon jó, mint a rendszerváltás, de mégiscsak volt. Azóta romlik? Vagy folyamatosan romlik a hangulat?
Igen, rendszerváltáskor egyfelől még éltek a emberalattú szocializmussal kapcsolatos vágyak és elképzelések, hogy lehet egy szolidáris társadalmat még jobban fölépíteni, és az emberek biztonságát garantálni, miközben Európához közeledünk, és egyre jobban élünk. Tehát lehet kombinálni a kádárizmusnak a már valamelyes társadalmi biztonságát egyfajta dinamikus piacfejlődéssel és európaisággal. Ez az állam erősen élt. Utána, amikor kiderült, hogy ez nem fog menni, mert a kerekasztalnál nem sikerült eldönteni jól, hogy gazdaságilag, társadalmilag merre megyünk tovább, a kerekasztal körül majd, hogy nem kizárólag csak a alkotmányos kérésekkel foglalkoztunk, ami egy nagyon nagy baj volt. Formálisan is tulajdonképpen a tárgyalásokból a kerekasztal részevői kizárták a társadalmi, szociális és munkaügyi kérdéseket, és zömmel az alkotmányos jogi szabadság problémákkal foglalkoztak.
Nem az volt akkor a legfontosabb?
De, hát volt, de el kell volna dönteni azért, talán, nem volt sok idő, de azért erre is kellett volna többet beszélni, hogy milyen modell felé akarunk menni. Pechünk volt, mint hogy most is pechünk van. Akkor a pechünk az volt, hogy a 90-es években virágzott a neoliberalizmus, virágzott a régeni és Thatcheri siker, és minden szakértő azt mondta, külföldi és részben belföldi, hogy ezt kell utánozni. Teljes piacszabadság, és a piac mindent megold. És éppen lefelé lenő ágba volt a európai típusú jóléti állam, egyfajta szociáldemokratább, társadalmi szolidaritásra jobban építő modell. Akkor volt éppen válságba. És ezért tulajdonképpen a magyar uralkodó osztály, új osztály, ami akkor állt össze, rosszul állt össze, de akkor állt össze, nyakor nélkül beleugrott ebbe a neoliberalizmusba, aminek kiváló erényei vannak egy olyan országba, ahol erősek a demokrácia intézményei, és erősek a szociális védőrendszernek az intézményei.
De volt más választásuk? Ferdulog innen az addig azóta született tapasztalatok birtokában azt a gyors döntést bírálni?
Nem, nem bírálom, csak azt mondom, hogy szerencsétlen dolog volt. És pehünk volt, hogy épp világszerte ez a neoliberális nagy divat volt. Nem is lehetett felszólalni, aki bármit mert mondani mást, azt kinevették, lesajnálták, azt mondták, hogy a rossz szakértő mit akar, harmadik kultúról álmodozik, meg ilyen ostorságokat csinál. Tehát olyan nyomás volt az országra, hogy kívülről akarva és akaratlan, nem mindig volt ez szándékos, gyakran szándékos volt, mert ebből sok előnye számított a nyugatnak, de jött ez spontán is, hogy ennek ellenállni szinte lehetetlen volt. Hát éppen én nem ítélem el Antalékat, akiket nagyra becsülök, és Antal személyesen nagyon-nagyon becsülök, mert rengeteg nagyszerű dolgot csinált. Ennek nem tudtak ellenállni, és valószínűleg szinte lehetetlen lett volna ellenállni. Kár, hogy a németek és a skandinávok akkor éppen meg voltak zavarodva, illetve a németek el voltak foglalva a saját keletnének problémáikkal, hogy nem tudtak többet segíteni abban, hogy azért törődjünk a társadalmi szolidaritás és a szociális problémákkal is.
Azóta lett volna alkalom ezekkel többet törődni? Nem voltak kényszerpályának mindenkori kormányok?
17 év alatt minden évben, minden választáskor, minden évben, minden törvényhozási szakaszban lehet volna ezzel törődni. Sokkal nagyobb mértékben, mint ahogy törődtünk. De elvitt minket az ár, elvitt minket a lobbik érdeke, elvitt minket a multik érdeke, elvitt minket a világgazdaság érdeke, és elvitt minket egy csomó olyan előny, ami egy ilyenfajta szabad gazdasággal jár. És úgy véltük, hogy nincs erőnk, és nem szabad kockáztatni az, hogy mégis megpróbálunk bizonyos kereteket szabni ennek a piacgazdaságnak. Nagyon nehéz kérdés ez. Könnyű volt szembenállni az államszocializmussal, mert egy rosszul működő rendszer volt.
Világosak voltak a hibái, nagyjából mindenki látta a hibáit.
Látta a hibát. És nagyon nehéz korrekciókat kell harcolni egy olyan rendszernél, amely számos országban kiváló eredményeket és világszerte kiváló eredményeket ér el, ha elfelelkezünk arról, hogy hol pusztítés okoz fölöslegesen túl sok szenvedést. Mert a szenvedés okozása elkerülhetetlen, de nem kell többet okozni, mint amennyi elkerülhetetlen. És nálunk is a világ számos más pontján, mondjuk Afrikába, vagy korábban Indiába, vagy korábban Kelet-Ázsiába, Dél-Amerikába több szenvedést okozott az átmenet erre a szabadpiacos rendszerre, mint ami szükség lett volna. Kellettek volna azok a fékek, azok a védelmi rendszerek, amelyek a nyugati társadalmakban, még Amerikában is 100 év alatt kiválóan kiépültek. A kettő együtt egymást egyensúlyba tartotta. Nálunk egy teljes egyensúlytalanság alakult ki, mert hiányoztak a társadalom önvédelmi rendszerei, és ma is hiányzanak. A szakszervezetek próbálkoznak, de egyelőre bágyattal és nem sok eredménnyel, és az emberek nem hisznek bennük, az emberek nem hisznek abba, hogy önmagukat megvédhetik. Olyan állapotokban élünk, mint az angol munkásság élt a 18. században, az ipari forradalom első szakaszában, amikor a faluból beperelték őket a városokba, és gyakorlatilag ki voltak szolgáltatva a városban lévő tőkéseknek, gyárosoknak, bányatulajdonosoknak. 100 év alatt kidolgozták a védelmi berendezésüket, és ki volt egy remek európai jogvédelmi társadalom. Ebből mi részben átvetünk dolgokat, azok valamelyest védenek minket, de nem volt időnk arra, hogy önmagunktól is kibontakoztassuk, kiforjuk ezeket a védelmi berendezéseket.
Kire haragudjunk ezért? Miért nem alakult ez ki?
Egyfelől saját magunkra, másfelől az új politikai osztályra, harmadrészt arra a pekre, amit említettem, arra a történeti szituációra, amiben kerültünk 89-ben és a 90-es évek elején. Saját magunkra haragudhatnánk, mert a társadalmak mindenhol, Angliától kezdve, Franciaországig és Dániától kezdve, nem tudom meddig, saját maguk harcolták ki keményen, gépfegyverekkel szembenézve harcolták ki a jogaikat és a védelmi és építették ki a védelmi rendszereiket 100 kemény év alatt. Van, ahol forradalmakkal, van, ahol békésebben, de a békés korszakokban is volt sok sok véres összeütközés. Nálunk 40 év alatt a kommunizmus alatt elszoktunk attól, hogy föl lehet lépni kollektíve valamivel szemben, a hatalommal szemben.
De azóta eltelt majdnem 20 év, 40 valahány ezer civil szervezet van az országban. Nem tudom, hogy abból hány alakult arra a célra, hogy az állami forrásokat megszerezze, és hány valódi civil szervezet, de mégiscsak vannak. Hát nem azért vannak, hogy ezek ezt a védelmet megteremtsék?
Vannak, de és csinálják is. A politikával szemben látjuk, hogy szervezetlen és még dadogó utcai tüntetések folynak inkább csak, ahol komoly munka folyik a hatalommal szemben, vagy pedig legalábbis fontos ügyek megoldásának az érdekében, az a környezetvédelem, ahol már vannak komoly eredmények, a szociális ápolás, ahol vannak eredmények, de a szociális törvényrendszer átalakításáért nincsen még igazi kollektív mozgalom a civil társadalomban sem, vagy még nagyon erőtlen.
Azt sem tartja egy nagyon fontos eredménynek, hogy végül is egy civil szervezet által lett új köztársasági elnökünk. A politika ellenében gyakorlatilag. Ez nem egy fontos eredmény, vagy nem így látja?
De fontos. Én is aláírtam az ajánlást, nagyon fontosnak tartom. Tehát ilyen, vannak eredmények, de ezek részeredmények. A köztársasági elnök személye rendkívül fontos, és személyében kiváló, de a hatalma rendkívül korlátozott.
Tehát szimbolikus jelentősége mégiscsak van. Nem egyeztet a politikai pártokkal, és egyre több jelöltjét választják meg most már elsőre ombudsman.
Ezek azok a pozitívumok, amire utaltam beszélgetésünk elején, hogy vannak pozitívumok is, nem csak negatívumok. De rengeteg más területen az eredmények minimálisak. Az, hogy az állami gazgatásban és a politikában a korrupció egekig csap, azzal szemben a civil társadalom szinte tehetetlen. Vannak titakozások, de főképp gyanakvás van, és káromkodás van. Nem igazi szervezett akció, ami más országokban volt és van. És ez hozta vissza más országokban a korrupciót, és nem a káromkodás, vagy nem az elégedetlenkedés.
Bocsásom, hogy volna nekünk jogalapunk, erkölcsi alapunk számon kérni a politikától a korrupciómentes működést, amikor ez az ország sokak szerint a minimálbéren bejelentettek, az adóelkerülők, a hamis rokkant kártyával parkolók országa.
Igen, de ki tehet ezért? Ezért a törvények tehetnek elsősorban. Egyfelől elmúlt 40 év, ahol megtanultuk, hogy a törvények ellenünk vannak, a hatalom törvényei, tehát kikerüljük ki őket, és szegjük be őket, mert az egyfajta szabadságaktus. Ha átmentem az utcán a pirosba, úgy érzem, hogy nagy hős vagyok, mert megszegtem a rendőröknek a rendjét. De fontosabb az, hogy a törvényeink nem megfelelőek, vagy nincsenek betartva. És azért nem megfelelőek, és nincsen betartva, egyrészt, mert a politikai osztály jelentős hányada tehetségtelen, és nem dolgozik eleget, vannak köztük kiváló emberek. Tehát
no, bocsásom, én azt látom, hogy a politikusok megszakadnak a munkától. Bármikor fölhívjuk őket, éj kellős közepén nekik rendelkezésre kell állniuk, mindig mondaniuk kell valamit.
Igen, de a munkájuknak egy harmada legalább az egymásnak a szídása.
Ez nem miattunk van? Nem miattunk van? Nem ezt várjuk tőlük?
Nem.
A nagy táborok nem ezt várják?
Nem, az emberek már nem bírják, az emberek már utálják. Az emberek békére vágynak. Ha Magyarországon lenne egy igazi népszavazás, nem ilyen ügyekről, hogy fizetni kell, vagy nem 300 forintot, hanem komoly ügyekről lenne népszavazás. Arról például, amit most ön mond, akkor az emberek azt mondanák, hogy béküljenek ki, és hagyják abba a veszekedést, és az ország dolgaival törődjenek, és akár alakítsanak nagy koalíciót, vagy alakítsanak szakértői kormányt, amit lesepertek, mert egyik elitnek se érdeke. De a társadalomnak érdeke volna.
Emlékszem, hogy a választás két fordulója között, amikor még nem dőlt el, hogy ki fog nyerni, akkor is felemlítette a nagy koalíció lehetőségét. Azóta ennek gyakorlatilag elenyészett az esélye. A szüksége az továbbra is fönnáll?
Teljes mértékben. teljes mértékben. Most Gyurcsányok úgy vélik, hogy a beindított reformszerűségek ezek sikeresek lesznek, és legalább az állam mi háztartást valamelyes kiegyensúlyozzák 2-3 év alatt. És 3-4 év alatt lehet közeledni az euróval kapcsolatban előírt normákhoz. Ez sikerülhet, és ha ebben bíznak, akkor ők úgy érzik, hogy nekik nincs érdekük a nagy koalícióra. De ez a kérdés csak egy töredéke. Ahogy ön mondotta, a GDP az, és most nem saját magamat idézem, hanem Kennedy-t idézem, aki azt mondta, hogy a GDP nagyon fontos dolog, de csak egy a 10 másik fontos dolog között. Az, hogy az emberek hogy viselkednek egymással, toleránsak vagy agresszívek, civilizáltak-e vagy civilizálatlanak, szabadok vagy nem szabadok, beleszólhatnak a politikába vagy nem szólhatnak be a politikába, vannak-e vagy nincsenek-e közösségeik, megértik-e vagy nem értik-e meg egymást.
De úgy gondolja, hogy nálunk
ezek ilyesmi... legalább olyan fontosak, mint a GDP-nek 1,5%-a följebb vagy lejjebb.
Ezt értem, de ön szerint az embereket ez foglalkoztatja, nem az foglalkoztatja, hogy szeretnének végre már gazdagodni? Jobban élni?
Az embereket, az is az emberek persze szeretnek gazdagodni, mert ugye ez, mert látják, hogy a szomszédaink gazdagodnak. Tehát a példák most rettentő csábítóak, mert mindenhol folyik a gazdagodás. Nálunk pedig most megtopan a gazdagodás. Tehát igen, az embereknek nagyon, a gazdagodás nagyon fontos. Na de ez ilyen mértékű pénzkörüli forgás, ez részben az önök felelőssége, a médiumok felelőssége. Egész nap nem hallanak mást, 24 órán keresztül, mint hogy légy sikeres, légy gazdag, a szegény nem számít, a szegény vesse magára, a szegény egy nulla, legyen gazdag, legyen nagy autó, legyen nagy ház, akkor vagy valaki, különben senki se vagy.
De ezek a reklámok.
Mit hall mást?
Ezek a reklámok.
Ezek a műsorok többsége. Hát most a rádiókat én nem hallom, nincs rádióm, nem kevésbé hallgatom, csak nagyon ritkán, de a televíziók többsége ezt sugározza. Minden film, minden szappanopera, minden kalandfilm, minden más film ezt a mintát adja. A gazdag embert, a nagy autót, a nagy villát, a fantasztikus jólétet.
De ön is tudja, hogy az emberek ezeket nézik.
Hát mert ezt kapják.
Nem azért, mert kiszámolják, hogy mit akarnak nézni?
Hát,
szegényem, ez a kérdés, csukogy a tojás
ezt szokás, kérdése. Ezt szokás mondani, nincs eldöntve. Nincs, ez még Amerikában sem adódik el, hogy az emberek mit néznének, ha ők válogathatnának. Most majd a digitális televíziózással ki fog derülni jobban, hogy az emberek mit szeretnének nézni, mert ők válogathatnak majd. Majd 5-10 év múlva, nem olyan gyorsan fog.
Most is válogathatnak. Hát akinek be van kábelezve, az nézhet nagyon jó dolgokat, és döbbenetes eredménye van ezeknek a nagyon minőségi adásoknak. Igen. Nulla nézettséggel.
Igen,
menni.
Akkor hozzáteszem az iskolát. A gyereket 3-es kortól kezdve tanítani kell arra, hogy a világban mire figyeljen. Ha azt tanítjuk, hogy a világban csak a szopókára figyeljen, meg a fagylaltra figyeljen, meg a játék, meg a barbira figyeljen, akkor világéletében arra fog figyelni. De ha a gyerek a családban nem ezt látja, ha az óvodában nem ezt tanítják, ha iskolában nem ezt tanítják, ha a politikai elit nem így viselkedik, hogy ezt a modellt sugározza, akkor nem föltétlen így fog, ezt fogja nézni. Tehát el van rontva a társadalom. Nem csak a magyar, más is, de a magyar, ami egy semmiből jön ki, egy káoszból jön ki, sokkal törékenyebb és védtelenebb, mint egy nagy kultúrával rendelkező, a polgári, hogy mondjam, polgári reflexeket a vérébe hordó társadalomnak a tagja.
Azt mondja, hogy mi is rosszra tanítjuk az embereket. Gazdagodásra, érvényesülésre, karrierre. Hát mire, amikor mindenki szeretne gazdagodni, érvényesülni, meg karriert csinálni? Miről beszéljünk?
Persze. Akarjon érvényesülni. Igen, nagyon fontos, hogy mindenki próbálja magából kihozni a maximumot. A kérdés az, hogy a maximum az pénzben mérhető csak, vagy másban is. És szerintem nem. Tehát pillanatnyilag beszűkült az emberek agya világszerte, hát főképpen a nyugati világban, vagyonra, pénzre, hatalomra, szexre. Ez nagyon fontos dolgok. Mindig ez a világban, a világtörténelemben mindig az emberi fajnak ez mindig fontos volt. De ebben számos más olyan érték van, fontos dolog van, aminek az értékét föl lehetne kurbizni, de teljesen el van hanyagolva.
Igen, de ön könnyű helyzetben van. Önnek nyilván a tudományon belüli elismertség, az idézettség, a respekt fontos. Nem az a fontos, hogy hány kiló parizert tud venni a havi fizetéséből. De én nem értek a tudományhoz. Nekem például fontos az, hogy hány kiló parizert tudok venni egy sokkal kevésbé érdekes tudományos munkával.
Igen. Ha ennék húst, akkor nekem is fontos volna a parizernek az ára is azt megvenni. De arra kérdés, hogy embereket mi érdekelheti. Én kilakom egy faluba. Ott az embereket a pénz érdekli, de jobban érdekli az, hogy mi van a megyfájával, hogy lefagy-e vagy nem fagy le. Jobban érdekli, hogy a kutyája beteg és be kell gyógyítani. Jobban érdekli, hogy a gyereket melyik iskolába viheti. Jobban érdekli, hogy ha beteg, akkor hova kerül. Jobban érdekli, hogy a lánya bekerül-e egy főiskolára, vagy nem kerül be egy főiskolára. És ezek nem pénzkérdések. A fa lefagyása, a kutya betegsége, a főiskola, van pénzvonzata, de lényegé tekintve nem az. Érdekli, hogy a felesége, férje szereti őt-e vagy nem. Érdekli, hogy a barátnője mit mond róla. Érdekli, hogy érdeklik a betykák a világba.
Ezek engem is érdekelnek. Dolgok. Csak nekem nincs megyfám, kutyám, hanem innen hazamegyek egy bérházba. Viszonylag rövid a napi menetidő. Ide bejövök dolgozni, aztán hazamegyek egy bérházba.
Értem. Ön egy speciális dolog, mert ön dolgozik itt 16 órát, nem mindenki dolgozik 16 órát egyfelől. Nyilván önnek is nagyon fontos egy emberi kapcsolat, nyilván önnek is fontos a családja, nyilván önnek is fontos az, hogy a világ ne robbanjon föl.
De ezekről beszél a média. Egyre többet. Ezekről beszél a média. Igen. Egyre többet beszél. Igen. Nem érzi?
Egyre többet. Kérdés az, hogy eleget-e, és hogy jó-e. Ijeszget. Mondok erre egy példát. Elemeztem a múlt héten egyik legjobb magyar heti lapot. Egy számát. Találom, aki úszom egyik számát. Ez 3 hetes szám. És megnéztem, hogy mennyi Magyarország kapcsolatban, mennyi rossz hír és jó hír van benne. Magyarországgal kapcsolatban a hírek 90-95%-a rossz hír, bántó rossz hír, ez nem sikerült, ez bukott el, ez ment kudarcba, itt van korrupció, itt van gyilkosság, itt maradtunk le a csehek mellett, ezt tolta el a kormány, ezt csinálja rosszul az ellenzék, itt van valami veszély, itt vigyázzunk, és 5% van, amiben valami jó is van. Konkrétan például a klíma. A klímáról van ebben a labban 6-8 oldal. És szörnyűségek, hogy itt minden rossz lesz. A Magyarországon még melegebb lesz, mint Európába. Itt kevesebb eső lesz aránylag is, mint Európába. Itt meg fog halni minden, tönkre fog menni minden. Minden rossz lesz. Ez 6 oldalon. Van beszúrva 3-4-5 ponton, hogy van egy nagyszerű terv, azt hiszem Valahának hívják, ahol már gondolkoznak tudósok azon, hogy mit kéne csinálni. De az lenne a jó arány, hogyha a 6 oldalból 3 oldal szólna a baj, a veszélyekről, hogy mi fenyeget minket 10 éven belül, és 3 oldal, hogy mit lehet csinálni ez ellen.
Igen, csak nem lehet, hogy senki nem olvasná el a Vahava projektet, hogyha nem rémisztenék meg az embereket, hogy meg fogunk sülni.
Mindenkit az érdekel, hogy mi a megoldás. Senki sem a baj érdekel. Egy beteget nem a baj érdekli, az érdekli, hogy gyógyulhat meg.
Vitatkoznom kell, hihetetlen népszerűek a betegséget taglaló internetes portálok. Az emberek azért olvassák, nálunk is, amikor betegségekről, hererráktól kezdve minden,
nézze
akkor
meg a bulvár sajtót, hogy annak egy harmada különböző varázsszerek szépségre, fiatalságra, betegség ellen, minden ellen. Hát a gyógyulás a betegségnél fontosabb. Az emberek megérnek a betegségtől, erről tudni kell. Az van, hogy van rák, de itt van egy csodaszer Amerikából, Afganisztánból vagy Tájföldről, ami téged meggyógyít. A gyógyulás, a jövő sokkal fontosabb, mint a múlt, vagy a jelenlegi baj. A jelenlegi baj fájdalmas, tudni kell róla, de ki kell törni belőle.
Világéletemben úgy képzeltem, hogy az emberek az ilyesmit a saját félelmük miatt olvassák. Meg mert szeretik azt gondolni, hogy ilyenjük, rákjuk, mindig csak a másiknak
lehet. Nagyon fontos, de mindenki magára gondol, hogy jaj, mi lenne velem, így hogy tudni kimászni ebből. Most én nem azt mondom, hogy a sajtó legyen államszocialista, diadaljelentések a szahanovista győzelmekről, meg siker, meg dübörög gazdaság, meg hadúság a gazdaságról, hanem legyen szigorú, kritikus. tényfeltáró, de ugyanakkor legalább 50%-ba keresse a megoldást. Ki az önök keresi a megoldást, hogyha nem a sajtó? A kormány keresi, meg nem keresi. A napja nagy része elmegy napi problémák megoldásában, amiről nem tudunk, zűrzavar van, kapkol, stb. Nincs ideje semmire. Nincs ideje gondolkozni 5 évre, 10 évre előre. A sajtónak szerintem volna ideje arra bevonni szakértőket, akikhez értenek. Mi a megoldás? Ez a baj. Föltárni tisztán a bajt. Egyrészt most nem önökről beszélek, a magyar sajtóról beszélek, most magyar sajtó, és a magyar médium nem tárja föl tisztán, hogy mi Magyarországon a baj. Nincs igazi, tényfelálló újságírás. Ha van, egyszer föllobban, majd elúszik, és semmi se lesz belőle. Nincs igazi kritika. A sajtó egy része szidja egyik oldalt, a másik oldalt, kritizálja ezt, kritizálja azt. A sajtó szinte semmit nem csinál annak érdekébe, hogy a dolgok megoldjanak.
De vannak lapok,
megoldódjanak.
Vannak műsorok, amelyeket én kifejezetten olyannak tartok, amelyek ezt jól csinálják. Nem akarok reklámot csinálni, se reklámot, félek, hogy valakit kihagyni.
Nem, vannak és
de
jó.
De nem ezek a legnagyobb példányszámúak, nem ezek a legnépszerűbbek, ezeket akkor a vágyfülűek, meg a vágyszeműek
olvassák. Akkor rosszul csinálják.
De ezek bonyolult problémák. Hogy lehet ezeket úgy megírni, hogy ez mindenki számára olvasmányos
nem
legyen.
Nem tudom. Nézze meg a Newsweeket, vagy a Times, vagy a Spiegelt, vagy az Economistot. Ott a híreknek legalább 30%-a valami érdekes, új, izgalmas lehetőség, megoldás a világ bármely pontjáról. Ők is megírnak sokkal jobban, ma magyar sajtó, hogy mi a baj. Szigorúak, kritikusak, keményebben sokkal, mint mi, szókimondóbbak, bátrabbak, mint mi. Utána rengeteg új gondolat és megoldást adnak. A magyar sajtóban van ilyen, vannak kiváló emberek, és vannak kiváló műsorok és kiváló rovatok, de kevés van. Magyarországon ma a baj itt van, és a bajokat mindenki tudja. Ezeket önöknek föl kell tárni szigorúbban, és emellett úgy vélem, hogy sokkal többet kell gondolkoznia önöknek is, kormánynak is, az ámbokának is, hogy mit lehet és hogyan lehet megoldani. Jön a felmelegedés, mit tegyünk? Erről van 10 sor. A másikról van 500 sor. Ez rossz, rossz az arány. Mondok egy példát. Amerikában 1906-ban óriási divat volt az úgynevezett muckraking sajtó. Azt jelenti magyarul ez a muckraking, hogy trágya gerebézés. Valakiket cseperték az utcát, vagy gerebézték a piszkodat át az utcáról. És azt mondta a akkori elnök, Theodore Roosevelt, nem a általunk ismert híres Franklin Roosevelt, 1906-ban, hogy ez borzasztó, hogy én utálom ezt a sajtót, és mégis nagyszerű, hogy ilyen van, mert bátrak és föltárják a hibát, és csinálni kell, és el kell nekünk fogadni, de van egy határ, meg kell mondani a másik oldalt is, mert kialakulhat, ő ezt a szót nem használja, egyfajta baj neurózis, az, hogy minden rossz neurózis, ahogy kialakul Magyarországon egy korrupció neurózis, hogy mindenki korrupt, ami nem igaz. Vannak korruptak, és vannak nem korruptak. És a korruptak keverik össze az, hogy mindenki korrupt, mert ez menti őket. Tehát először tisztán megmondani, hogy ez baj, ez a bűnös, ez nem baj, és ez nem bűnös. És utána hozzájönni, kezdeni azt, hogy mi a megoldás. Konkrétan kéne erről beszélni. Beszéltünk erről a klímadologról. El kell mondani, hogy Magyarországon az, hogy 15-20-30 évben Magyarországon ne induljon be igazán a sivatagosodás, ennek rengeteg lehetséges megoldása van.
De lehet, hogy ez kekeckedésnek hangzik, de kit érdekel, hogy 20 év múlva sivatagos lesz, vagy nem lesz sivatagos az ország, amikor az érdekli, hogy holnap mi lesz. Hát ki gondolkodik itt 20 évre előre?
Igen. Azt kell neki mondani, hogy hol jövőre csak 100 forinttal lesz kevesebb, 10 év múlva 10.000 forinttal lesz kevesebb neked, és 30 év múlva pedig tönkremész. Tehát...
Senki nem hinné el. Senki nem hinni el, mert sokszor
mindenki
mondták
elhinné,
már, hogy tönkre fogunk.
Mert hoznék egy filmet mondjuk a Maghrebről, vagy a Szahara Afrikáról.
De megint kötözködésnek fog hangzani, de mi nem ott nem szoktunk odautazni. Mi Egyiptomban szoktunk utazni meg a tengerpartra, ahol szállodában ülünk, és hideg üdítő kiszunk csavaros kupakba.
Erre van a sajtó, hogy olyan helyre vigyen minket el, de jól, hogy lássuk, hogy emberek éhen halnak, és a gyerekek éhen halnak, és a gyerekek maláriások, és hogy minden évben 50-100 kilométerre jön a sivatag föl, és megy le a sivatag délfele. És bemutatni ugyan a film mellett Kiskunságot, hogy előtt 50 évvel virágzó ültetvények voltak, és most sivatag van. Bemutatni döbbenetes filmekbe, és hát meg lehet csinálni, csak ehhez tehetség kell. És erre szánni. Ez egyik. A másik, bemutatni azt, hogy a sok rossz mellett Magyarországon nagyszerű dolgok vannak.
Kell ön szerint további lemondásokat tennünk? Véget érte a nehéz időszak? Vagy még mindig a nadrágszín megszorításnál tartunk, és ha igen, akkor ennek ön látja az értelmét?
Elsősorban kellene egy jövőterv, hogy 5-10 év múlva milyen Magyarországot szeretnénk. Nincs jövőkoncepció, nem tudja. Azt mondjuk, hogy szeretném bekerülni az euró övezetbe, nagyon szép terv, és jó lenne, ha megtörténne, de nem tudjuk, hogy Magyarország 5-10 év múlva miből akar élni. A finnek kitalálták.
Konkrétan meg kéne mondani, hogy milyen iparágokat kéne elkezdenünk fejleszteni?
Minden sikeres ország kijelölte azt a 2-3 területet, ahol a világ évvonalába akar kerülni. Az oroszok most az olajba, de ne azt mondjuk el, hanem a finnek a Nokia és a nevelésben. Az írek a elektronikába és az amerikai export iparágaknak a fővirágzatásába. A spanyolok részben az autóiparba és részben a kiszolgálóiparokban eldöntötték, hogy mire adják a pénzt főképpen. Mások is adtak pénzt az autópályákra, de arányokban távolról is annyit, mint nálunk. Sokkal több pénz ment arra a 2-3 területre, ami termelte a javakat. Függetlenül vagy függően az autópályától, vagy bármi mástól. Van? Nálunk nincs ilyen döntés még.
Döntés nincs. A tudományon belül van valamiféle koncepció, hogy mit kéne csinálnunk?
Vannak elképzelések. Elég erős a biológiai, genetikai lobby. És
biotechnológia, és ilyesmi?
A Szegedről jön. Elég erős a debreceni atommal kapcsolatos vizsgálatok, és ott is van mozgódás van. Elég erős a tehetségképzés, ami ugyanolyan fontos, mint a biológia, vagy a fizika. Elég erősnek látszik a szoftveripar különböző pontokon, az országban az több ponton van, tehát vannak, a mezőgazdaságban is van néhány olyan pont, ami sikerágazattá válhatna, de egyik se kapja meg a kellő támogatást még, mások rovására kéne megkapnia, az nem kétséges, de ennek ellenére, hogy sok lehetséges műhely van már, még mindig nincs országos stratégia, hogyan lehetne ezekből a legtöbbet kihozni.